MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sulyog Tamás köztársasági elnök vezeti a hivatalos delegációt, amely részt vesz a 14. Leó pápa Péteri szolgálatának kezdetét jelző Szentmisén a vatikáni Szent Péter téren vasárnap, közölte a Sándor Palota. A magyar delegáció tagja lesz a kormány képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is. 14. Leó pápa a szertartást követően találkozik a világ minden tájáról érkező közjogi méltóságokkal, köztük a magyar delegáció képviselőivel is. Herceg Anita, a Katolikus Caritas jószolgálati nagykövete, a szervezet nevében megköszönte a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rászoruló családoknak felajánlott 15 000 palántáját Budapesten. A budatétényi Rózsakertben tartott adományozási ünnepségen Herceg Anita, Áder János volt államfő felesége elmondta, a Katolikus Caritas évtizedek óta segíti a rászoruló családokat, az egyetem pedig idén már 6. alkalommal adományoz palántákat. Az akció keretében önellátó, fenntartható gazdálkodási, kertészeti ismereteket is nyújtanak a támogatott családoknak. A leghasznosabb a tartós, hosszú távú segítség, amikor nem csak halat kapnak a rászorulók, de megtanulhatnak halászni is. Ez egy nagyon szép akció, mondta a Herceg Anita. Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója is köszönetet mondott az adományozó egyetemnek, és hozzátette, már több ezer családot, számos hátrányos helyzetű települést ér el közös akciójuk. Écsi Gábor, a Katolikus Caritas korábbi vezetője a rendezvényen megáldotta a palántákat. Az ország legrégebben tevékenykedő humanitárius szervezete, a Magyar Vörös Kereszt, a mai napon ünnepli megalapításának 144. évfordulóját, közölte a távirati irodával a szervezet. Mint írták, a Magyar Nemzeti Múzeumban 1881. május 16-án alakult meg a Vörös Kereszt férfi egylete. Másnap a Magyarországos Segélyező Nő Egylettel egyesülve, immár Magyar Szent Korona Országai Vörös Kereszt Egylete néven kezdte meg működését, a Magyar Vörös Kereszt elődje. A humanitárius szervezet tevékenységének célja az elmúlt évtizedekben nem változott. Mindenkori önkéntesei és munkatársai azért dolgoznak, hogy a segítségnyújtáshoz való hozzáférés a lehető legszélesebb körben váljon elérhetővé. Mint írták, a Magyar Vörös Kereszt mindig ott van, ahol a legnagyobb szükség mutatkozik, a támogatásra. Fodor Antalné, a Magyar Vörös Kereszt elnöke hozzátette, legyen szó szociális vagy menekültellátásról, elsősegélynyújtásról, víradásokról, katasztrófahelyzetek elhárításáról, szétszakadt családok újraegyesítéséről, segélyezésről, vagy a fiatalok humanitárius és egészségtudatos neveléséről. Mi itt voltunk, itt vagyunk és itt is leszünk, hogy az emberek segítségére legyünk. Jókai Móra legmagyarabb író, akinek minden gondolata, minden szava és minden cselekedete a magyar nemzettel, a magyar identitásunkkal mutat összefüggést. Mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Jókai 200 emlékév alkalmából a Kertész Imre intézetben szervezett sajtóeseményen. Hankó Balázs kiemelte, magyarnak lenni küldetés, magyarnak lenni büszkeség, magyarnak lenni kiváltság, és hogy ezt igazán megélhessük, érdemes a 200 éve született Jókaihoz fordulnunk. A miniszter szerint olyan világban élünk, ahol sokan azt mondják, hogy az igaz hamis, a hamis igaz, a jó rossz, a rossz pedig jó. Ha ezt helyre kívánjuk tenni, akkor figyeljünk Jókaira, és akkor ebben a rendezetlenségben, ami körülvesz minket, hirtelen rend és rendszer lesz, hangsúlyozta. A csütörtöki rendezvényen bejelentették, hogy a Kertész Imre intézet Jókai 200 a legmagyarabb író címmel dráma és színműíró, valamint képzőművészeti pályázatot hirdet. A pályaműveket november 30-áig lehet beküldeni, melyeket a Nemzeti Színház, illetve a Szépművészeti Múzeum szakértő munkatársaiból álló zsűri fog értékelni. Végül a szombati időjárásról. Az északnyugat felől érkező, Gyorsan vonuló vastagabb felhőtömbök időszakosan zavarhatják a napsütést. Elszórtan, elsősorban a Tiszántúlon és a déli tájakon zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. Szinte országszerte megélénkül az északnyugati-nyugati szél. Napközben szombaton 15 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Környezetvédelem és Teremtésvédelem című kerekasztalbeszélgetésre látogatunk el, ahol Béres Tamás evangélikus teológus és lelkipásztor, Kodácsi Tamás programozó matematikus, református lelkész és teológus, valamint Nemes Csaba katolikus meteorológus és környezetpolitikus mondták el véleményüket a témában. A beszélgetés moderátora Kamarás István szociológus volt. Összeállításunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Ugye amikor antropocentrikussággal vádolják a környezetre, természetre, teremtésre, az egész élővilágra való süketségét a saját emberségébe bezárkózó embernek, akkor viszont hozzá kell tenni, hogy hát a mi tantárgyunk, az ember elköstársam ismeret éppen azt próbálta volna elősegíteni, hogy az ember sokkal jobban megismerhesse magát, mert az antropocentrikus ember magáról tud nagyon keveset, és ebből van a baj. Ezért nem tudja magát elhelyezni mondjuk az élő világba, és akkor már is Kodácsi Tamásnak adom a szót, aki ráadásul most még gyakorló lelkész is amellett, amit ő még csinál. Most nem kell itt beszámolni, hogy mi van a dunakeszi parókián, bár miért ne?
Hát a felmérésben ott van, hogy a lelkészek mennyire figyelnek erre, amiben nyilván benne van az, hogy a élettel és halállal azért elég gyakran találkoznak a lelkipásztorok. De én azt gondolom, hogy nem a lelkipásztorok és nem a tanárok azok, akik ebben élen járnak, hanem a lelkipásztorok nagyszülei, meg a tanárok nagyszülei, akik egy tejfölös dobozt még eltettek, mert az még jó lesz valamire, és a húsnak minden részét megették, és semmit ki nem dobtak, tehát nem volt szemetesük. Tehát, hogy álljon meg a menet, most mondhatjuk, hogy most ebben a civilizációban, amiben vagyunk, a lelkészek mennyire előjárnak erkölcsileg, a tanárok meg mennyire előjárnak gyakorlati szempontból, de hát maga az egész civilizáció, technikai környezetünk az, ami sehol nem, abszolút nem jár elől abban, amit teremtésvédelemnek nevezünk. Itt a teremtésvédelmet azért használom, és nem úgy, mint egy keresztény fogalmat, hiszen egyébként említsük meg a zöld oroszlánok zsidó teremtésvédelmi csoportot is. Tehát ez, ha elkezdjük kisajátítani, hogy ez egy keresztény fogalom, vagy egyszer csak január 1-én felkeltem, és észrevettem, hogy kormányprogramot hajtok végre, amikor teremtésvédelemmel van szó, mert hogy ezt elkezdték egy konzervatív környezetvédelemnek érteni. Nem, tehát én azt gondolom, hogy hátra kellene lépnünk egy kicsit, még abban is, hogy az antropocentrikussággal kezdjük el vádolni mondjuk a keresztény gondolkodást, mert kivádolja, mókusok vádolják antropocentrikus gondolkodással az egyházakat, nem, emberek vádolják, akik egy másik alternatívát hoznak. Úgyhogy én, amit István feltettél kérdésként, hogy létezik-e keresztény ökológiai alternatíva, akkor én hadd kérdezzem vissza, hogy mihez képest. Tehát, hogy akkor megint fel kellene tennem valamit, ami nem keresztény ökológiai megoldás, és akkor ahhoz képest kellene végig gondolnom, hogy keresztény.
Hát most meg is viccelhetnélek, ugye, mint a krisnásokat és kutató vallás szociológus, akkor mondhatnám, a magyarországi krisnások ökofalujához képest van-e keresztény ökológiai alternatíva, vagy a magyarországi buddhistákhoz képest, akik hát valóban egy sajátos, sok ezer éves ökológiai felelősség kultúrát művelnek, akkor mondjuk ahhoz képest, de értem a jogos visszakérdezéseket.
Itt Budapesten művelik ezt?
Hanem nem az ökofalut, azt, hogy Somogyvámoson.
Tehát a civilizációból kilépve.
Pontosan, amit te mondtál, igen. Szóval a nagymamáinknak a a falujában művelik.
Igen. Igen, tehát nem a 2 milliós Budapesten.
Igen, hát hogy az ott mennyire... Igen.
Nagyon jó. Tehát szerintem az igazán, amikor alternatíváról van szó, az nagyon fontos lenne, hogy ki ahol van, azt a felelősséget, ami neki adatot, legyen az városi környezetben, falusi környezetben, vegye észre, hogy miért felelős.
Hát meg a tegnapi énünkhöz lehetünk alternatívok, mert a gyerekeim mondták, hogy nem állnak velünk szóba, ha műanyag palacokból veszünk üdítőitalt. Érdekes módon nem az üdítőitalt volt szó, amit ugye a Röm lónyának nevezett, mert az se kellett volna, de legalább ne műanyag palacban, akkor nem állnak velünk szóba. És valóban ez egy másfajta, nem jutott nekem eszembe, hogy ne álljak szóba magammal addig, és itt megjelent egy alternatíva a nemzedékbe. Saba, te hogy látod?
Néhány reflexió, akkor az egyik az antropocentrikusság és a kereszténység. Hát lehet, hogy néhány hallottak volt biztos. De jó, mert 1992-ben volt egy rendkívüli közgyűlés, ugye a nagy riói konferencia, ott fogadtak el nagy globális egyezményeket, a klímaegyezményt, a biológiai sokféleség egyezményt, és elfogadták az úgynevezett fenntarthatósági alapelveket, 27 alap alapelv, ebből 4-ből lehetne csinálni, lenne 4, egy axiomatikus rendszert, abból le lehetne vezetni különböző nemzetközi egyezményeket, de 27 van a különböző egyeztetések miatt. De azt szerintem senki nem tudja, hogy az első alapelv miről szól. Az első alapelv azt mondja ki, hogy a fenntarthatóság központjában az ember áll. Pont. Ezt nem is szokták mindig szeretni a mi ökológusok, de viszont az ENSZ-et elfogadják és fontosnak tartják, és ebben nem nagyon szeretnek beszélni. Pedig innen indul ki az egész. És akkor már beszélhetünk róla a teremtéskönyvvel, vagy mozgás első könyvvel, mindegy, hogy milyen feladatot kaptunk mi, hogy győzzük és mi műveljük meg. De visszatérve csak a másik reflexió. Én a teremtésvédelemmel, mint fogalommal, nem is az egyházak, mert egy egyházakat kérdezte, nem is az egyházak kapcsán találkoztam, és nem is a Bolyki könyvben, 2002-ben akkor nem ismertem még. Volt egy akadémiai program, a felelősségünk a Teremtett Világért konferencia sorozat, akadémia és az akkori környezetvédelmi minisztérium szervezte, és onnan engem meghívt, akkor tartott a előadást, és ott találkoztam először vele, de utána valójában a Lobidis Mário, a Laura nővér, ma is Sarvota Nóvéban nővér hívott meg a Lelkipásztor Intézetnek a teremtésvédelmi munkacsoportjába, akkor alakítottuk meg 2008-ban. Tehát onnan már ugye Magyarországon a katolikusok is felismerték ezt az ügyet. De már előtte jóval, 50 évvel ezelőtt volt, azt is biztos sokan hallottak róla, a Római Klubnak a növekedés határai első jelentése, 1972. Akkor volt azon a nyár elején Stockholmban a ember és az egészség és a környezet konferencia, ENSZ konferencia. Arra már 6. pár üzenetet küldött. És hát sorolhatnám a pápáinkat, II. János Pált, Szent János Pált, meg Benedek pápát és persze Ferenc pápát. Már onnan 70-es évek elejétől, közepétől hozta a nagyon erős üzeneteit. Amit nem teremtésvédelemnek hívtak, abszolút nem, hanem látták a világnak a környezeti, és nem csak környezeti, mint társadalmi deklarációját, és ehhez hozták a nagyon szigorú üzeneteket, nyilván a saját testvéreiknek, de az egész világnak. Ferenc pápa már úgy írta meg az Áldott Légy Laudato Si című enciklikáját, hogy mindenkinek szóljon. Nagyon könnyen olvasható, nagyon színes az a portfólia, amit ő átfogott, és tulajdonképpen mondták is néha a református barátaim, hogy Ferenc pápa annyira jó református, mert nem tudtam, mi szólsz hozzá, de tényleg mindenkinek szólt, ajánlom mindenkinek a Laudato Si-t, mert érdemes beleolvasni, mindig lehet bele találni olyan gondolatokat, olyan fejezeteket, vagy fejezetrészeket, amit én sokszor olvastam, még ezt is vettem valamilyen módon ugye a magyar kiadásában is, mindig találok benne újat. És akkor a hazai katolikus a Nobelis Mario többet tudna mondani nyilvánvalóan, de ugye a Napjunusz Egyesületnek is az az egyik célja, hogy minél több olyan szemléletformási anyagot készítsen, tudhatnak tanulni, akár a katolikus testvéreink, akár mindenki. Van egy viszonylag régen indított teremtési ötletmű sorozatunk is, még az új emberben, aztán Magyar Kuriron, és hát az a célunk, hogy egy hálózatot alakítsunk ki az országban plébánosokkal. Ez elindult, nagyon nehezen megy, mert nagyon kevesen vannak, és nagyon sok a dolguk. De elindult valami, mint ahogy gondolom nálatok is.
Ferenc pápát említetted, ezt mindannyiuktól kérdezem, hogy mennyire érvényes egyház, Magyarország egyháza van mindenfélébe. Ferenc pápának az a kívánsága, hogy a természet kizsákmányolása elleni küzdelem csak gazdasági, politikai és kulturális kizsákmányolás elleni küzdelemmel együtt működik. Enélkül csak szép lelkűség. Tehát itt azért keményen politizál. És talán ettől félnek egyes jámbor keresztények.
Amennyire én tudom, a mi egyházunkban nincs ilyen átfogó integratív program.
Igen, tehát fel lehet sorolni, hogy az ökögyülekezeti mozgalom 2011 óta mennyi mindent tett. Egyébként sokkal hamarabb az első teremtésvédelmi programja az evangélikus egyháznak volt.
Most is.
Több ezer fát ültettünk az őshonos gyümölcsfák a papkertben, több gyülekezet, aki tényleg figyel arra, hogy az ökolábnyomát csökkentse. De én most nem azért jöttem, hogy ezeket bizonygassam, mert sokkal fontosabb az, hogy a valósághoz és ez a teremtett világ valósága milyen viszonyunk van. Hogy mennyi hazugság fér még bele abba, amit a környezetvédelemmel kapcsolatban, akár ilyen oldalról, akár olyan oldalról, mert teljesen mindegy, magunknak hazudunk.
Igen.
Ez egy sokkal lényegesebb kérdés. Itt ezért nem is értek igazán Nemeshegyi Péterrel együtt, mert a proféták, amik miközben az Isten üzenetét hirdették, nagyon is tudatában voltak annak az ökológiai következményével, hogy mit jelent az, hogy Istentől elfordulni. Jeremiás 14, az első proféta Jeremiás világosan látja, hogy az asszály az engedetlen Istentől való elhajlás, bűn és engedetlenség következménye. Ézsaiásnak egy kozmikus szövetség van a fejében, és az, amit ők tesznek és amit ők hirdetnek, az egy nagyon fontos dolog, mert lényegében az, hogy mi nem bár tisztelünk, hanem GDP-t tisztelünk, az fogalmi kérdés, ugyanúgy a termékenység, fejlődés és a gazdasági előmenetel van előttünk. És azt szeretnénk, hogy minden rendben legyen, és hogy ezt az állapotot minél inkább fent tudjuk tartani és növelni. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb lenne, hogy ehhez a valósághoz milyen viszonyunk van, és ez nem mérhető igazából Celsius fokban, nem mérhető hektárban, ökolábnyomban, vagy széndioxid karbonlábnyomban, hanem ez annak a kérdése, hogy hogyan tekintek magamra ebben a világban, hol látom ezt a helyemet. És az antropocentrikussággal szerintem itt van az egyik legnagyobb kérdés, hogy akármilyen környezetvédelmi kérdést nézel meg, nem tudod az embert kikerülni. Tehát például a Bibliából vett gondolat, ami egy nagy, kemény ökológiai, matematikai alapú tétel, a Noé bárkája problémája, az pont arra világít rá, hogy a bárkába, ami megment egy ökológiai katasztrófától, aranyos és szép állatokat tesszük be, és pandamacit választunk arra, hogy őt mentsük meg, de hát a hüllők, csúszomászok nem annyira kedvesek, pedig legalább olyan fontosak lennének. Így van. Tehát, hogy az egész kommunikációja, az emberközpontúság, hogy próbáljuk több lájkot, több érzést kicsikarni az emberekből, és erre felépíteni a kampányunkat, ez lényegében ugyanolyan becsapás, amiben élünk és amiben vagyunk. Nagyon fontos lenne, hogy ennek a teremtésvédelemnek, a teremtés szónak azt a fogalmát látnánk meg, hogy van olyan szelete a valóságnak, amit nem tudunk kommunikációval létrehozni és megmásítani. A teremtett világ teszteli a mi elméleteinket arról, hogy hogyan is működik ez, és pontosan ez az elengedés és ez a ráhagyatkozás lenne fontos mind a gyülekezetekben és az egyház közösségében együtt, és nem csak az egyházban, hanem az egész világban, hogy ebben legyünk egy kicsit visszafogottabbak. Bibliai fogalomban mértékletesek, a saját ideáink, az erőforrás használatainkkal és a saját ötleteinkkel is.
Az erőforrás használat, ugye eszembe jutott a közelerők tragédiája, tulajdonképpen erről szól a Föld és a természeti erőforrásoknak a felhasználása is, mert ugye az korlátos, és egyre többen vagyunk, és ha bizonyos hektárnyi területen, ha mindannyian oda visszük a tehenünket, akkor utána egy bizonyos pont után egyre kevesebb lesz. És hát említette a profétákat, most nekem eszembe jutott, hogy talán még Ábrahám is Lót, vagy akkor még talán Ábrámnak hívták, ő ezt megoldotta. Amikor sok volt a birka egy területen, akkor kétfelé mentek. Tehát már akkor ezt ők valahogy tudták. Ferenc pápa még keményebbeket is mondott, van egy kötete, ami az a címe, hogy a gazdaság öl.
Igen.
Tehát nagyon kritikus, ez nem politizálás, ez szerintem a valóságnak a nagyon pontos és szerintem viszonylag szelíd leírása. Sokkal keményebb szavakkal is lehetne különben.
Egyetlenül, hogy legyen ez politizálás. Mert ő azt mondta, hogy politizálni már pedig kell.
De jó, oké, rendben. Csak nem pártpolitika, hanem politika.
A közügyeivel való igen. Foglalkozás, okay. A Jézusi értékek védelmében.
Oké, okay. Igen.
Jegyében, szellemében.
Igen, egyetértek.
Ha már reformátusként, bocsánat, csak egy szó a Ferenc pápáról, Laudato Si-ról, én többször védtem már katolikusokkal szembe Ferenc pápát, de nem azért, mert annyira harcos lenne, akár azzal próbálják vádolni, hogy egy felszabadítás teológiát propagál, de én szerintem sokkal fontosabb a Laudato Si-ben azok a mondatok, amikben ő maga mondja, hogy az egyház rosszul értelmezte azt, hogy mit jelent, hogy uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain és a földön futó és mászó állatokon. Tehát, hogy magának az uralkodás szónak Ferenc pápa, mint pápa azt tudja mondani, hogy rosszul értelmezte az egyház. Tehát ez nem a kizsákmányolást jelenti, hanem sokkal inkább a felelősség teljes gondolkodás. És ez az attitűd, hogy ő képes Róma püspökeként azt mondani, hogy eddig ezt rosszul értettük, és másként kellene érteni, ez számomra sokkal lényegesebb, mint azok a sokszor kiélezett harcos mondatai, és kontextusokból kiragadott mondatai, amikben akár pártpolitikai, vagy ideológiai szándékot vélnek felfedezni.
Sokszor szokták mondani, hogy túlnépesedés van, és ugye az lesz a probléma a Földön, hogy ugye egységnyi ugyanannyi és nem megújítható erőforrásunk van, legyen akár agrár erőforrás, akár más, és már akkorára fogunk növekedni, hogy nem fogja tudni eltartani a Föld ekkora embertömeget. A demográfusok az egyik legjobb előrejelzők, nekik beszokott jönni az előrejelzés. A legutóbbi előrejelzésük azt jelenti, hogy 10 milliárd alatt meg fog állni a népesség növekedés. Amúgy 12-14 milliárd embert simán eltarthatnánk, különösen, hogyha figyelembe vesszük azt, hogyha az élelmiszerpazarlásunk kisebb lenne. Mi Magyarországon olyan 60-65 kilót per fő, per év élelmiszer dobunk ki. És ennek a fele nagyjából az az élelmiszer, amit megfőzünk és nem eszünk meg. Sokkal többet dobnak ki a fejlődő országokban, és a tőlünk nyugattal fejlett országokban is, de mi is tudunk ezen segíteni. De csak azt akarom mondani, ha a harmadával kevesebb élelmiszer dobnánk ki a világon, akkor még plusz 10 milliárd, de még plusz 2 milliárd embernek biztosan, de 10 milliárd embernek biztosan mindenkinek ellátható lenne a vízzel mindenki. Most legalább 3 milliárd ember nem látható a vízzel. Csak azt akarom mondani, hogy valószínűleg nem tekintem magunkat ráknak, vannak olyan jelenségek, amik erre utalnak, és akkor itt reflektálnék rád szerintem a hit. Az egy teljesen jogos kérdés. A tüneteket a természettudósok meg tudják mondani a folyamatokat, de a diagnózist pontosan a hiten, vagy a társadalmon keresztül tudjuk megmondani, hogy miért viselkedünk így, és hogy kellene máshogy. Nagyon egyszerűen az evangéliumi két szeretett parancsal, a boldogság mondásából adódó következményekkel, vagy akár a sarkalatos erények, a okosság, bátorság, igazságosság, ismétekletesség négy erényét használnánk, nem lenne szükség még arra se, amit még János Pál pápa mondott az ökológiai megtérésről, ezt Ferenc pápa hozza a könyvében, simán elég lenne, hogyha sokkal több megtért ember lenne, és így viselkedne. De amúgy a katolikusok nem, szóval annyira én ismerek néhány püspök urat. Ők nagyon szívesen beszélnek a Laudato Si-ról, és kedvel, tehát nincs szerintem ilyen probléma, van sok minden probléma, nincs eldugva annyira, mint ahogy te gondolod, de lehetne sokkal jobban propagálni, abban is igazabban.
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat. A lineáris időszemléletet én hoztam be Tamással, ezt meg is beszéltük, és valóban a körkörös szemlélet nagyon fontos, tehát a fogságból való szabadulás nem csak Egyiptomban történik meg, hanem Babilonból is. És ez tovább megy egyébként az új szövetségbe is, a szabadítás motívuma, ahogy von Rád mondja, de Péter második levele azért azt mondja, hogy ahogy az első világnak víz által lett vége, és ez a vízözönre vonatkozik, a második tűz által fog elpusztulni, ami azért egy egészen más pusztulásra vonatkozik, mert a vízben az élet lehetősége megjelenik, de a tűz általi pusztulás az azért egy lineáris véget jelent. Tehát én azért azt gondolom, hogy ez egy fontos része ennek. A keresztény felfogásnak ez a fajta várakozása, a világ végének ez a fajta megjelenése, ez markáns és tényleg lineáris. A Kolossi 1.16-ban nagyon köszönöm, hogy mondtad, nem csak általa lett a világ Krisztus által, hanem reánézve is. És ez a reánézve, ugye az általának van egy hagyománya, hogy az Isten szava által teremtette a világot, ami logosz, de az, hogy reánézve, ez azt jelenti, hogy úgy teremti meg a világot, és ez Tertullianusnál és Origenésznél megjelenik, csak elfelejtettük ezt a hagyományt, elsősorban Szent Ágoston miatt, hogy a kezdetbenben benne látja azt az igét, amiről János beszél. És az egész teremtett világot, mondja Origenész, úgy hozza létre az atya, hogy az van a fejében, hogy egyszer a fiú eljön és emberré lesz. És azt gondolom, hogy az antropocentrikusságnak, hogyha az emberre tekintünk, ez a kulcsa, hogy meglátjuk ebbe, mi az az ember, aminek a középpontjában a világ van. Ha ez olyan ember, aki kizsákmányoló ember, ha ez olyan ember, aki mohó, ha ez olyan ember, aki a birtoklás vágy, a hatalom vágy, vagy a libidó vágy hajt, akkor ez a világ tönkre megy. Ha ez nem Krisztus, tehát én az antropocentrikusságban azt az antroposzt látom, aki eljött ebbe a világba, tehát az, aki ezzel a világgal harmonikusan együtt tudott élni, nem csak az embertársaival, a felebaráttal, hanem az egész teremtett világgal, a rókákkal, a lidiumokkal, mindennel, ami körülvette őt. Azt gondolom, ez nagyon fontos, és abban teljesen igazat adok, hogy lenne mit tanulnunk a nem emberi élőlényektől is. Ahogy Szűcs Kinga most az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a növényi etika teológiai vonatkozásairól írt egy remek doktori disszertációt, hogy mit tanulhatunk a növényektől. Azt gondolom, ez nagyon fontos lenne. És ezzel meg is adtam azt a választ, hogy én nem tudom keresztjén teológusként félretenni az ember kitüntetett szerepét. Ahogy Wolfhard Pannenberg kezdi a teológiai antropológiáját, ez mindig a keresztény antropológia egy fontos tétele lesz, hogy az embernek kitüntetett szerepe van, méghozzá az is a szerepe, hogy Isten azt mondta neki, hogy őrizd és műveld ezt a világot, tehát védd, akár tetszik, akár nem, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy az ember mennyire fontos, hanem ezzel azt a felelősséget nem akarom elhárítani az embertől, ami éppen Isten adott, és éppen a felelősségben, magában a szóban is benne van, kérdezve vagyunk.
Thank you.
Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban a Környezetvédelem és Teremtésvédelem című kerekasztal beszélgetésre látogattunk el, ahol Béres Tamás evangélikus teológus és lelkipásztor, Kodácsi Tamás programozó matematikus, református lelkész és teológus, valamint Nemes Csaba katolikus meteorológus és környezetpolitikus mondták el véleményüket a témában. További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában pedig Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A múlt alkalommal nagyon sok visszajelzés jött arra, hogy milyen szép véget találtunk a pólingokról szóló beszélgetésnek. Egyrészt ugye megismerhették, akik még nem ismerték volna Szent Beunót, aki a pólingok védőszentje, másrészt pedig Ferenc pápát is idéztük, aki a teremtésvédelmet, mint szakrális megközelítésű környezetvédelmet behozta az egyházi kommunikációba. Most is egy pápával kezdjük, ugyanis a sirályokról fogunk beszélgetni, és ennek az adja az apropóját, hogyha nem is lopták el a sót a pápa választáson, a konklávén a sirályok, de híresek lettek, számos mém született a kémény körül üldögélő sündörgő sirályokról. Rögtön te jutottál eszembe, hogy hát itt az ideje, hogy megismerjük a pápa választás új résztvevőit, a sirályokat. Milyen sirályokat láttunk a kémény közelében?
Ezek a sirályok, ezek a sárgalábú sirályok közé tartoznak. Ez a faj Dél-Európában, Mediterráneumban, illetve Közép-Európa, Nyugat-Európa nagy részén elterjedt. Van néhány nagyon közeli rokonfaj, ami tényleg még a madarászok között is kicsit a hit felé megy el, hogy éppen meg tudjuk-e határozni őket, hogy hisszük, hogy valószínű az a sirály. Ezek meg a nálunk is költő sztyeppi sirály, illetve a tőlünk keletebbre élő örmény sirály, illetve északabbra élő ezüst sirályok, amik nagyon hasonlítanak ehhez a sárgalábú sirályhoz.
Mint kiderült, nem csak ez adja az apropóját a beszélgetésünknek, visszanéztem az elmúlt évek, évtizedek évmadarait, amelyeket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület jelölt, és a madárbarátok szavaztak meg. Nem tudom, hogy a jelöltek között volt-e sirály, de a nyertesek között még nem szerepelt egy sirályfaj sem. Mit jelent ez? Minden rendben a sirályokkal?
A Madártani Egyesület ugye mindig próbál, mióta szavazással választják meg az évmadarát, akkor mindig próbál egy fajcsoportot, vagy éppen egy élőhelyhez kötődő csoportot előhozni, és ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor a sirályok messze nem a legnépszerűbb madarak, gyakorlatilag sokszor úgy állnak hozzá, mintha fehér varjak lennének, ám még ténylegesen a pápa választás idején is nagyon nagy népszerűségre szertett sárgalábú sirály család, vagy éppen a sztyeppi sirállyal semmi probléma nincsen. Ezeknek az állománya stabil, még enyhén növekvő is. Addig a nálunk költő Budapesten, a szeméttelepeken, illetve vizes élőhelyeken élő danka sirállyal igen nagy problémák vannak. Az elmúlt évtizedekben hatalmas állománycsökkenés következett be. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon körülbelül a 80-as években költő 15 ezer pár danka sirályból, most ez egy ilyen 3 ezer párra olvadt. Nyugat-Európában 70-80%-os csökkenésekről is beszélnek, ami, ha belegondolunk, egy ilyen tömeges fajnál elég rossz előjel. Ez jelent valamit, ennek az okait meg kell vizsgálni, ki kell deríteni, mert ugye a sirályok egy látványos faj. Ha ők fogynak, valószínű, hogy ott lejjebb is nagyon nagy problémák vannak, csak a sirályokon érzékeljük elsősorban.
Lehet, hogy a madárinfluenza tizedeli őket, vagy hát több mint tizedelésről beszélünk az esetükben?
Igen, a csérekkel, sirályokkal együtt Két évvel ezelőtt iszonyatos pusztítás ment végbe Nyugat-Európában, egészen a Dunántúlig. A dunántúli Danka-Sirály küszvágó csértelepek majdhogy nem teljesen megszűntek, de ezen kívül valószínű, hogy a mezőgazdasági művelés változás is nagyon nagy hatással van rá. A Danka-Sirály régen egy olyan madárfaj volt, ami ugyan vízi madár, vízhez kötődik, mégis költési időben általában kint a gyepeken, szántókon látták, férgeket, rovarokat szedegetett össze.
Traktorok után tömegével vonultak.
Igen, most is ez elég gyakori. Ugye most a lucerna kaszálás elkezdődött, most is már látható ez. Viszont az elmúlt évtizedekben azt figyeltük meg, hogy amikor sirálytelepeken fiókákat gyűrűzünk, akkor a fiókák általában nem rovarokat, nem férgeket öklendeznek vissza, hanem emberi táplálékmaradványt. Nekem is volt olyan, hogy szalonna bőrt öklendezett vissza, vagy éppen bolonyai spagettit a Sirály. Szeméttelepeken ezt találják, az emberek után ezt guberálják össze. Valószínű, hogy ez se a legegészségesebb. Ugye a harmadik valószínű ok az pedig a klímaváltozás. Mint vizes élőhelyekhez kötődő madarak nagyon veszélyeztetettek, eltűnnek gyakorlatilag az élőhelyeik. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén is igazából Dél-Borsodban van még fészkelő állomány, bár itt is elég nehézkes a dolog, illetve változó. Nagyon jelentős fészkelő populáció, hogy 700 páros volt még 5 évvel ezelőtt a miskolci Csorbatavon, ami az elmúlt 2 évben 0 párra apadt vissza. A Csorbató is ugyanúgy, ahogy a nyéklátházi tavak, ami szintén Sirály költőhely volt, bányató, és érdekes módon ezeknek a bányatavaknak a vízszintje megemelkedett, és eltűntek a költésre alkalmas szigetek. Úgyhogy ahhoz képest, hogy szárazság volt, ami ugye a pusztában lévő élőhelyeket szüntette meg, a bányatavakon meg magasabb vízszintet eredményezett, ezt igazából nem is értjük, hogy ez hogy lehet, de így történt.
Lehet, hogy olyan sorsra jutnak majd, mint a gólyák, hogy műfészket kell nekik kihelyezni a biztonságos költés érdekében?
Ez egy lehetőség is, ráadásul a sirályoknál már régóta népszerűek ezek az úszó mesterséges fészek, szigetek. Ezek nem bonyolult dolgok, mert gyakorlatilag vízzel teli hordókra, ballonokra kell egy üres alapot rárakni, némi nádat rászórni, és nagyon boldogok. Ez egy lehetőség is, például kavicsbányatavaknál zöldítésre. Ha tudják, hogy az évben azt a részt nem fogják használni, nem fognak ott bányászni, akkor akár a fészek szigetet oda lehet húzni, abba az évben ott költenek a sirályok, télen a következő évi termelést megtervezik, és akkor akár odébb húzzák ezt az úszó fészekterepet. Ez egy lehetőség lenne, és igazából nem is nagyon zavarnának senkit, úgymond a sirályok, mivel ugye horgászat nincs ezeken a bányatavakon, vagy halászat, úgyhogy még csak konkurenciát se jelentenek az embereknek.
Van egy ilyen konfrontáció a sirályok meg a horgászok között?
Az emberek általában szeretik úgy gondolni, hogy az övék az, amit látnak, akkor is, ha nem tettek érte semmit, és vannak olyan hangok, hogy a sirályok kieszik a halat. Sajnos Észak-Európában ugye most több külföldi cikk is foglalkozik azzal, hogy a nagy hering halászhajók egy-egy merítésnél akár 10-20 sirály is beleakad, és úgy néz ki, hogy a hering sirályok állományán, ami nálunk csak átvonul, már igencsak látszik ez. Vannak olyan becslések, hogy egy szezon alatt, egy halászati szezon alatt akár 15-20 ezer sirály is elpusztul így a halászhálókba akadva.
Lehet, hogy majd megjelennek olyan konzervek, halkonzervek, amikre az lesz ráírva, hogy sirálymentes halászat, úgymond, mint ahogy a tonhalak esetében van rajta, hogy cápa nem kerül a hálóba, és cápamentes a tonhal. Ezt jól mondom?
Igen, vagy éppen a delfin, vagy tengeri teknősök, ugye ezek jól eladható, úgymond népszerű állatok, ez egy delfin, tényleg az aranyos kategória, ez egy átlagembert is megiklet egy delfin, de azért egy ordítozó, odapiszkító sirályt nehezebb így eladni ilyen szinten, de ténylegesen mint esernyőfaj, ugye, úgymond esernyőfaj, bálnák, delfinek, tengeri teknősök is lehetnek akár a sirályoknak a védelmező ilyen szempontból.
Akkor rosszul mondtam a cápát, régen láttam már tonhalas konzervet, nem eszem tonhalat elfből, de a sirály ezik, mint mondtad, mindenféle emberi szemetet. A múltkor volt egy vetített képes előadása a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportjának a helyi papi szeméttárolóról, szemétlerakóról, és döbbenet volt az a sirály mennyiség, ami oda szokott az emberi táplálékra. Lesz, akik a vadászatról egy ilyen madár, pedig hát az lenne a génjeiben.
Az állatok azért értelmesebbek, mi is, ha lehetséges, az emberek is próbálnak a könnyebb, az egyszerűbb felé menni, hogyha valamit meg akarnak szerezni. Madaraknak is a helyőpapi szeméttelepen, de általában a szeméttelepeken is az a jellemző, hogy rengeteg sirály, rengeteg gólya, varjúfélék, holló, egerészőjv, barnakány és rengeteg más madár is megjelenik. Van, ami konkrétan a hulladékban guberál, vannak olyan ragadozófajok, pedig a hulladékban guberáló madarakra, de még inkább rágcsálókra mennek. A Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület az Agrárminisztériummal, itt van nemzeti parkigazgatóságokkal, önkéntesekkel, a tavalyi évben elkezdett egy sirályszinkront, többek között a szokásos Európai Uniós jelentéshez is, és kiderült, hogy ténylegesen ezek a szeméttelepek a telelő, vonuló sirályfajoknál hihetetlen fontosak. Volt olyan alkalom, hogy Nyéklátháza térségében ez a helyőpapi szeméttelep, nyékládi, emődi tavak, több mint 5000 viharsirályt számoltam össze éjszakázásnál, még egy 1500 nagy sirályzas cseppi és sárgalábú, valamint ezüstsirályok, illetve még egy 2-3000 danka sirály is oda sereg lett. Amikor 10000 sirályt lát az ember egy-két tavon éjszakázni, azért az egy hihetetlen jelenség.
Most voltam Budapesten, budapesti-budai gyerek vagyok, és szinte a város képéhez, látképéhez tartoztak a sirályok, ahogy éppen ringatóztak a vízen, vagy öröpködtek, vadásztak, haláztak a víz felett. Most oda-vissza mentem legalább 5-6-szor a budai alsó rakparton, és nem láttam sirályt. Azt hittem, hogy kifogyott a hal a Dunából.
Ennek nagyon sok oka lehet. Ugye ilyenkor a sirályoknak a költési időszaka van, ami ténylegesen költésben van. Az nem fog bemenni Budapestre, nem fog ott a Dunára menni, mert nincs a közelben költőtelepe. Ez a közel, ez akár 10-20 kilométert is jelenthet. Gyakorlatilag nem egy jó táplálkozó, ha ilyenkor a Duna. Viszont télen, ugye még mindig szerencsére, egyesek szerint szerencsétlenségre meg lehet figyelni ott a madarakat. Jelölik is a kifejlett sirályokat. Mi általában ezen a környéken fiókákat szoktunk jelölni, de már elég sok visszajelzést kaptunk, úgyhogy van olyan nyéklátházi dankasirályunk, ami például rendszeresen Máltán telel. De Csehországból, Lengyelországból is kapjuk, illetve mi is leolvastunk számtalan színes gyűrűs madarat. Gyakorlatilag már lassan az összes észak- és kelet-európai országból jelezték, hogy igen, ők ott keltek ki, úgyhogy a Duna az ilyenkor nem annyira vonzó a sirályoknak, a nem költő madarak azok viszont ilyenkor ugye a gyepeket, szántókat, illetve a szeméttelepeket részesítik előnyben.
Tényleg visszatérve a vadászatra, halászatra, és arra, hogy a szemétre szoknak rá a sirályok is, a nagy sirályok a kicsiket megtanítják vadászni?
A felnőttek nem is tanítják, meg inkább ellesik. Egy eléggé jól alkalmazkodó, intelligens madárcsoport a sirályok. Az interneten is rengeteg mémet, kis videót lehet látni, ahogy mondjuk pont ez a sárgalábú sirály, ami nagy népszerűségnek tett most szert, ez a földközi tengervidékén a nyaralók kezéből hozza el a fagylaltot, különböző ételeket, vagy éppen van olyan is, hogy ki figyelte, hogy a fotocellás ajtóhoz, ha oda megy, akkor az kinyílik, ugye, bemegy, kihoz egy chipset, elviszi, és akkor ő nagyon boldog ettől. Úgyhogy ténylegesen nagyon ügyesek, nagyon jól alkalmazkodók, főleg a nagy sirályok, ezek a sárgalábú, cseppi, örmény, ezüst sirályok, a kisebb méretűek, mint a danka, vagy az egyetlen fokozottan védett sirályfajunk, a szerecsen sirály, azok sajnos ennél sokkal kevésbé, és ez az állományaikon is nagyon jól látszik.
Jelölt madarak voltak azok, amik ott a konklávé kémények körül üldögéltek?
Azokon nem láttam gyűrűt, viszont érdekes volt, hogy a sokáig nem tudták, ugye, hogy miért vannak, aztán egyszer csak a utolsó nap egy sirályfióka is oda totyogott, hát akkor kiderült, hogy azért valószínű azok a szülőmadarak, és egyik másik madár nem táplálékért ment el, hanem még a fiókákra vigyázott. Hihetetlen helyeken tudnak költeni, nálunk nem jellemző, ugye Magyarországon egyáltalán, de Nyugat-Európába vagy Dél-Európába elég jelentős állomány költ bent a településeken, a házak tetején is.
Róma jobb ilyen szempontból, sirály szempontból? Több ott a sirály?
Van tengerpartjuk, elég közel, úgyhogy ez természetesen vonzó a sirályoknak, mint a Kárpát-medencében egy kicsit speciálisabb helyzetben vagyunk, de ettől függetlenül, ha belegondolunk, azért 80-as években ez a 15000 pár danka sirály, azért az egy elég jelentős állomány. Most dankából egy olyan 3-4000 pár költ, a szerecsen sirály is nagyon lefogyatkozott, abból néhány száz pár, még a sárgalábú sirályból, abból néhány pár, viharsirályból is néhány pár, a cseppi sirályból egy 2-300 pár költ idehaza.
Vannak édesvízi sirályok, meg sósvíziek, tengeriek?
Elvileg ugye azt mondanánk általában, hogy a danka sirály az az édesvízi, az az, ami a kontinens belsejében is rendszeresen költött, de jó pár olyan sirályfaj van például Szerecsen is, ami ezeket a sós tavakat, ezeket a keleti pusztákon lévő sósvizeket, brakvizeket szereti. Még a sirályfajok azért nagy része a tengervízhez kötődik, attól függetlenül, hogy attól távolabb is képes költése, és vannak kisebb állományai is.
Nagyon stílszerűen öltöztél, a pulóverod alatt van egy póló, és a pólódon pedig két sirályfej. Ez milyen alkalomra készült?
Most tavasszal volt, miután felismerték a problémát, és most már foglalkozunk idehaza is jobban velük. Volt egy sirálytani konferencia, most már a második sirálytani konferencia, aminek keretében számos előadást hallgattunk, illetve voltak különböző eszmecserék, ilyen például a védelmi tevékenységhez, vagy éppen a határozáshoz, mert szerencsére ezek a nagy sirályok azért kereszteződnek is, és mondjuk ötödik életévükre érik el a rendes felnőttkori tollazatot. Azért mondom, hogy kis hit is kell a sirály határozáshoz, mert én elhiszem magamnak végül, hogy az az, de sok madarat elengedünk, hogy nem tudjuk meghatározni, és ennek a konferenciának az lett a kifolyása, hogy majd most lesz egy olyan adatlap a különböző sirályfajoknak a telepeit, annak segítségével fel tudjuk mérni, és gyakorlatilag egy statisztikát, egy kicsit mélyebb kutatást is rájuk lehet majd húzni.
Az a neve, hogy Larus Michaelis.
Igen.
Már a sárgalábú sirálynak?
A sárgalábúnak, igen. Régen mindegyik, majdnem mindegyik sirályunk Larus volt, de hál' Istennek a taxonómusok, genetikusok kimutatták, hogy nem. Úgyhogy az egykori danka sirályunk, ami Larus ridibundus volt, most már sokkal jobban csengő Croicocephalus ridibundus névre hallgat, ami sokkal egyszerűbb ugye a köznapi embernek, úgyhogy a Larusokból ichthyetusok lettek, számos egyéb nem is, de ezek a nagy sirályok, a sárgalábú is az Larus nem bemaradt.
Hát ha így folytatódik tovább a genetikai kutatás és a rendszertani át- vagy besorolás, akkor lehet, hogy még fölveszi esetleg 14. Leó nevét is, vagy kardinális sirálynak fogják hívni a sárgalábút ezentúl. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Most is egy ilyen katolikus véget adtunk a beszélgetésünknek. Vendégem Balázsi Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre volt.
Ugyanazt keressük egy életen át, reméljük, hogy majd elérjük, vagy mi vagy az unokánk. Mindenhol bíztatnak minket, bátran ragad meg hát a boldogság kék madarát. Pedig még senki se látta, de mindenki rohan utána. Van út fel az égig, a csodát meg lehet élni, az a szárny rajtad van már, ott fent nincs határ, hiszen a lelkünk az a madár. Volt már, hogy azt hittem, elértem, majd nagy csoda vár, de aztán rá kellett jönnöm, nincs is ilyen madár. Mit mondjak a buta szívemnek, még mindig ott áll, és a csodára vár. Ismert fel, használd a szárnyad, repülj, hisz nagy dolgok várnak. Van út fel az ég, a csodát meg lehet élni, az a szárny rajtad van már, ott fent nincs határ, hiszen a lelkünk az a madár.
Most fellémelvett Baglyok a családban című könyvének 11. részét Tóth Levente színművész olvassa fel.
Egy kis ramazuri. Huhu meg Pityogós elég hosszú ideig éltek velünk, és így Saskatoon szerte mindenki ismerte őket. Kiváltképpen Huhut. Papa nem tévedett, amikor megállapította, hogy Huhu igazából soha nem tekintette magát bagolynak. A jelek szerint általában embernek érezte magát. Minden esetre imádott emberek közt lenni, és annyira ragaszkodott a társaságunkhoz, hogy végül már meg sem próbáltuk kirekeszteni őt a házból. Ha ugyanis kizártuk, olyan elszántan kopácsolt a hatalmas kampós csőrével az ablaküveget, hogy attól féltünk betörik. A részdrótból szőtt szúnyogháló sem jelentett ellene védelmet, hiszen jókor a karmának egyetlen csapásától úgy hasadt szét, mint a selyempapír. Így aztán Huhu végül csak ugyan valódi házi bagoly lett. Benne a házban mindig roppant illedelmesen viselkedett, teljesen szobatiszta volt, és soha nem okozott semmi zűrt, kivéve egy, illetve két alkalommal. Nyár derekán egy szép napon meglátogatott minket egyházközségünk új káplánja, mivel még csak nemrég költözött Saskatoonba, semmit sem tudott a bagjainkról. Mama boldogan beinvitálta a nappaliba egy csésze tejára, meg egy kis csevegésre. Az ifjú lelkipásztor a kanapén foglalt helyet, és a teás csészét kecsesen egyensúlyozva a térdén arról panaszkodott mamának, hogy én folyton ellógom a vasárnapi iskolát. Ekkor tájt jött haza Huhu egy folyóparti kirándulásról, és miután átdöcögött a kerten, felszökkent a nappali ablak párkányára és bekukucskált. Az idegen vendég láttán berepült ismerkedni, és egyenesen a lelkipásztor vállán kötött ki. Mama látta ugyan közeledni Huhut, és akarta is figyelmeztetni a vendéget, de elkésett vele. Mire kinyitotta a száját, Huhu már ott gubbasztott a káplán úr vállán. Barátságosan a képibe bámult, és nyájas hangokat hallatott. Huhu! Köszönt udvariasan. Az ifjú segédlelkész válasz helyett döbbenten elbődült, és hevesen talpra ugrott. A tea kiömlött a szőnyegre, a csésze a kandallóba vágódott, és millió szilánkra tört. Mindez olyan hirtelen történt, hogy Huhu elveszítette egyensúlyát. Akaratlanul is igyekezett erősebben megkapaszkodni, hogy le ne bukfencezzen. Amikor kissé mélyebbre vájt a karmait, a káplán valódi indián üvöltésbe tört ki, szágódani kezdett az ajtó felé. Huhu még soha nem részesült ilyen bánásmódban, és nem is tetszett neki egy csöppet sem. Amikor a lelkipásztor kivágtázott vele a verandára, Huhu széttárt a szárnyait és leszállt róla. A szárnya azonban igencsak terebélyes volt és mód felett erős. Az egyiknek a vége véletlenül megcsapta az ordibáló káplán fejét, aki ettől még hangosabban ordibált. De Huhu ekkor már fent volt a magasban. Kedvenc jegenye fájának legtetejére repült fel, és úgy megorrolt a világra, hogy csak vacsora után volt hajlandó leereszkedni közénk. Huhu borzalmasan szeretett az emberek vállán üldögélni, ezt olyan elővigyázatosan csinálta, hogy hatalmas karmainak fogását szinte érezni sem lehetett. Amikor különösen nyájas hangulatban volt, gyengéden csipkette tartó oszlopának csőréhez közeleső fülét. Hatalmas csőre olyan éles volt, hogy egyetlen csattintással mindenestül lecsíphette volna, de ilyesmi esze ágában sem volt, csak a fülcimpát morzsolgatta két káva közt végtelen gyengétséggel. Ezzel egy fikarcnyi fájdalmat sem okozott, némelyik ember mégis szörnyen ideges lett tőle. Apám egyik barátjának, aki a vasútnál dolgozott, feltűnően nagy, piros füle volt. Valahányszor ellátogatott hozzánk, fülvédős sapkát viselt, még nyáron is, mert, mint mondotta, akinek akkora füle van, mint neki, ne vállaljon kockázatot egy csipkedős bagoly jelenlétében. Huhu általában szelíd volt és jóindulatú, de adott esetben égtelen dübe tudott gurulni. Mama egyszer engem küldött el a közeli kis szatócsboltba bevásárolni. A biciklim egyik gumija kidurrant, így hát gyalog kellett mennem, és Huhu is elkísért. Alig pár lépésre a kapunktól összetalálkoztunk a postással, aki egy nagy köteg levéllel a kezében tartott felénk. Egészen elmerült a címek tanulmányozásába, és nem nézett a lába elé. Ahelyett, hogy kikerülte volna Huhut, egyenesen belegyalogolt, és ami még rosszabb, még azzal sem vesződött, hogy felméri a lába elé került akadály minéműségét, hanem amúgy vaktában megpróbálta félrerúgni. Már most Huhu ellen sok mindent el lehetett követni büntetlenül, de a rúgás az más lapra tartozott. Huhu felsziszent, mint egy irdatlan méretű teáskanna, és roppant szárnyaival lazsnakolni kezdte a postás sípcsontját. Ehhez tudni kell, hogy egyetlen szárcsapása felér egy lórúgással. A postás elejtette a leveleket, felüvöltött, és hatalmas ugrásokkal menekülni kezdett, ám Huhu tántoríthatatlanul követte. Nagy nehezen elfogtam és lecsillapítottam, aztán a postás után eredtem illő mentegetőzésekkel. Ő azonban egy hónapig a lábát sem volt hajlandó betenni az udvarunkra. Megállt a kapunál, és addig fütyült, míg valamelyikünk ki nem ment a levelekért. Az Uhuk teljesen megszokták, hogy mindenhová velem jöhettek. Ősszel aztán, amikor megkezdődött a tanítás, csak nagy keservesen tudtam otthon marasztalni őket. Mint már említettem, biciklin jártam be az iskolába, amely a folyó túlpartján volt, körülbelül 4 kilométerre tőlünk. A tanítás első hetében 4-szer késtem el, mert félútról vissza kellett hurcolnom csökönyös követőimet. Végül papa azt tanácsolta, hogy minden reggel, közvetlenül indulás előtt zárjam be őket a nagy ketrecbe. Huhu meg Pityogós már réges-rég nem szorultak a nagy ketrec oltalmára, nem is használták semmire, és most úgy érezték, börtönbe csuktam őket. Kiváltképpen Huhut bőszítette fel ez a galátság, és karmaival rögves szaggatni is kezdte a dróthálót. Sürgősen olajra léptem, mert szaladt az idő, és tudtam, ha még egyszer elkésem a suliból, tanítás után benfognak tintalevesre papírgaluskával. Még a híd közepéhez sem értem, amikor egy járókelő döbbent sikollyal mutogatni kezdett valahová mögém. Egy szemből jövő autó pedig majdnem a betonkorlátnál állt meg óriási fékcsikorgással. Valami szokatlan eseményre gyanakodva magam is fékeztem, de még meg sem álltam, amikor fölöttem vadul felörvény lett a levegő, mélyhangú, diadalmas hú-hú-hú zengett a fülembe, és két karmokkal jól kiadgyusztált madárláb telepedett meg a vállamon. Huhu valamelyest kifulladt, ugyan de annyira örvendezett saját teljesítményének, hogy nem volt szívem hazacipelni. Egyébként az időből sem futotta volna, így aztán a biciklikormányon velem tartott az iskoláig. Mire bekarikáztam az iskola udvarára, már csak 2 perc volt a becsengetésig, és a gyerekek csak úgy özönlöttek befelé. Gőzöm sem volt, mit csináljak Huhuval, aztán eszembe jutott, hogy van egy kis madzaga a zsebembe. Előkotortam, és úgy, ahogy odakötöttem Huhu egyik lábát a kormányhoz. Aznap reggel az első óra történetesen francia volt. Mivel pokolően izgultam Huhu miatt, na meg készülni sem készültem rendesen, a felelésnél gyorsan leszerepeltem. Tanárnőnk, akit a háta mögött Fifinek hívtunk, kiparancsolt a katedrához, hogy az osztály színe előtt olvassa a fejemre, milyen mafla vagyok. Ott ácsorogtam a tábla előtt, és azt kívántam, bárcsak nyílna meg a föld alattam, amikor hangosan megzörrent az ablak. Oda kaptam a fejem, és lám, Huhu szobrozott a párkányon. Nem telt sok vesződtségébe, hogy szétszincálja a madzagot. Később mesélték, hogy 3 osztályba is bezörgetett, mielőtt rátalált az igazira. De amikor ez sikerült, 1 percig sem totojázott. Fifi szerencsétlen módon nyitva felejtette az egyik ablakot, Huhu ráereszkedett a párkányra, meglátott engem, és már is bezúdult közénk. Valószínűleg a vállamra akart telepedni, de célt tévesztett, és az utolsó pillanatban Fifi íróasztalán próbált kikötni. A fényesre csiszolt kemény falapon azonban nem talált kapaszkodót, fékberendezésen nem működött jól, végig szánkázott az íróasztalon, amelyről csak úgy repültek szanaszét a füzetek meg a könyvek. Fifi látta ugyan, hogy közeledik, meg is próbált felpattanni a székéről, de nem mozgott elég gyorsan. Az asztallapon végigcsusszanó Huhu egyenesen az ölébe huppant. Ezt követően persze volt egy kis ramazuri. Engem berendeltek az igazgatói irodába, Fifi pedig hazatámolygott. Az igazgató úr azonban gondolkodó derékember volt, és csak kisebb lelki prédikációt tartott nekem a testi fenyítésektől megkímélt. Figyelmeztetett, hogy a jövőben tartsam távol az Uhut a tantermektől, különben a karhatalomtól kell segítséget kérnie. Végül a család kiagyalt egy módszert, hogy a baglyok ne jöjjenek utánam az iskolába. Ezentúl minden reggel 10 perccel indulás előtt beengedtük Huhut meg Pityogóst a konyhába. Mama megetette őket a reggeliről maradt szalonnabőrkékkel, én kiosontam a bejárati ajtón és elkerekeztem. A módszer remekül bevált, csak mamát érintette kissé kínosan, mivel a baglyok úgy beleszerettek a konyhába, hogy rendszerint ki sem tudta ebrudalni onnan őket. Egyszer hallottam, amint azt mondta egyik barátnőjének, hogy az az asszony, aki még sosem próbált tortát sütni két nagy uhuval a vállán, nem is tudja, milyen az élet.
Felémevet baglyok a családban című könyvének 11. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!